Istennek lelke szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét úgy, amint írva található Zofóniás könyvében, az első fejezetben, az első 13 versben. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Zofóniás könyve első részének első 13 verséből. Az Úr igéje szólt Zofóniáshoz, Kúsi fiához, aki Gedaljá fia, aki Amarjá fia, aki Hiszkijá fia volt, Jósiásnak, Ámon fiának, Júda királyának az idejében. Elsöprök mindent, elsöprök a föld színéről, így szól az Úr. Elsöprök embert és állatot, elsöpröm az ég madarait és a tenger halait, a botránkoztató dolgokat a bűnösökkel együtt, kiírtom az embert a föld színéről, így szól az Úr. Kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen. Kiírtom erről a helyről a Baált, hogy még nyoma sem maradjon tisztelőinek és papjainak, még a neve is feledésbe menjen. Kiírtom azokat, akik leborulnak a háztetőkön az ég serege előtt, azokat is, akik leborulnak az Úr előtt, és esküsznek rá, de esküsznek a molokra is, és azokat is, akik elfordultak az Úrtól, nem keresik az Urat, és nem törődnek vele. Csend legyen az én Uram az Úr előtt, mert közel van az Úr napja, amikor áldozatot rendez az Úr, és megszenteli azokat, akiket meghívott. Az Úr áldozatának napján ez történik. Megbüntetem a főúrakat, a királyfiakat és mindazokat, akik idegen ruhába öltözködnek. Azon a napon megbüntetem mindazokat, akik átugrálnak a küszöbön, akik megtöltik uralkodójuk palotáját erőszakkal és csalással. Azon a napon, így szól az Úr, kiáltás hangzik a halkapu felől, jajgatás az újváros, az újvárosból nagy összeomlás zaja a halmokról. Jajgassatok, akik a völgyben laktok, mert elpusztul az egész Kalmár nép, kiírtják azokat, akik ezüstöt méricskélnek. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban, nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Gazdagságuk prédára jut, házaik pedig elpusztulnak. Ha építenek is házakat, nem laknak bennük. Ha telepítenek is szőlőket, nem isszák azok borát. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szent igét, hogy teremjünk bő gyümölcsöt a mi Úrunk dicsőségére, fennállva imádkozzunk ezért. Mennyei édesatyánk, ítéletes igét hallottunk az imént, de köszönjük azt, hogy te az ítéletet mindig azért hirdeted, mert még van lehetőség a megtérésre, mert ajánlott közben a kegyelmet is. Köszönjük, Urunk, hogy így térhetünk hozzád. Ezen az Isten tiszteleten is így jövünk, a kegyelem asztalához majd. Hisszük, hogy szeretsz bennünket. Hisszük, hogy meg akarsz menteni, hogy jót akarsz nekünk. Ezért is énekeltük, buzdítva lelkünket, szívünket, őrülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Urunk, köszönjük, hogy a mi ékességünk te vagy, a benned való hitünk, a veled való élő kapcsolatunk. Te vagy, Urunk, a legfontosabb. Általad van gazdagságunk, vagyonunk, ha van. Általad van egészségünk, ha van. Általad vagyunk jólétben, ha ez így van. Köszönjük, Urunk, ha mindezekben részesítettél minket. Urunk, ugyanakkor nem mindenki létezik ezekkel. Vagyunk, akiknek hiányaink vannak. Vagyunk itt olyanok is, akiknek vannak fájdalmaik, testi betegségek, lelki bajok, kétségek, kínlódások, bizonytalanságok. És vannak, akiknek az életében a legnagyobb fájdalom ott van a gyász. Elveszítettek valakit. Kérünk téged, Urunk, hogy őket is te vigasztald, és engedd meg nekik átélni azt az örömöt, vigasságot, amiről énekeltünk. Hogy még ott a könnyek között is, a fájdalomban is te vagy a mi ékességünk. Vacsorához, úrvacsorához jövünk. És köszönjük, hogy hivatalosak is vagyunk. Köszönjük, hogy számon tartasz bennünket, tudsz rólunk, fontos neked az életünk, még a hajunk szálai is számon vannak tartva. Így kérünk, növeld a mi hitünket. Segíts abban, hogy egyre inkább odaszánjuk magunkat neked. Hogy elhiggyük a világ minden csábítása vagy kísértése ellenére, hogy benned van az életünk értelme. Te vagy annak alfája és omegája. Így kérünk, áld meg istentiszteleti közösségünket és az úrvacsorai közösséget. Szentelj meg bennünket Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint írva található a már hallott igeszakaszban, Zofóniás könyvében, az első fejezet 12. versében. A megnevezett helyen Zofóniás könyve első részének 12. versében így olvassuk Isten igéjét. Akkor majd lámpással kutatom át Jeruzsálemet, és megbüntetem azokat a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor, és ezt gondolják magukban, nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Kedves testvérek, a bor kiforróban van, véget ér lassan a betakarítás. Ilyenkor református egyházunkban évszázadok óta hálaadó istentiszteletet tartunk. Úgy nevezzük az új borért való hálaadás, de valójában ennél többet jelent nekünk, a teljes betakarításért adunk hálát. Hálát adunk, de hogyan fejezzük ki a hálánkat Istennek? Hogyan kell erről nem csak beszélni, hanem megvalósítani? Hogyan fejezhetjük ki Isten iránt a mi hálánkat és szeretetünket? Ha nem a templomban lennénk, akkor felvetődhetne talán a hálapénz fogalma. Hála, hálapénz. Érdekes egyébként, hogy ma sok szó esik erről. Én nem vagyok róla annyira meggyőződve, hogy ez annyira elítélendő, mert nekem is volt olyan, hogy kórházi kezelésre szorultam, és nagyon-nagyon hálás voltam mindazért, amit az orvos tett, ahogyan tette, ahogyan viselkedett, és nem kényszerből kapott valami kis jutalmat, hanem azért, mert tényleg hálás voltam. Nos hát, bármilyen megbotránkoztatónak tűnik első hallásra, hálapénz Istennek? Igen. Csak mi ezt úgy nevezzük, hogy Isten dicsőségére való adomány. Szoktunk ilyet adni. Reformátusoknál ez létezik. Szintén évszázadok óta bevett gyakorlat. Hálás vagyok, Uram, amit tettél értem. Isten dicsőségére adakozom. Vannak olyan helyek, ahol ezt a szószékről is kihirdetik, mi nem szoktuk. Isten dicsőségére adakozom X forintot, mert gyermekem született, unokám született, érettségizett. Isten dicsőségére adakozom hálából, mert Isten meghallgatta az imádságaimat, és meggyógyult az egyébként nagyon súlyos szerettem. Isten dicsőségére adakozom, mert hálás vagyok, hogy megkaptam azt a munkahelyet, amiért annyit imádkoztam az Úrhoz. Isten dicsőségére adakozom, mert sokadik házassági évfordulónk volt, és minimum egy órán át tudnám sorolni a lehetőségeket, amikor ki bemehet a lelkészi hivatalba, vagy leül a számítógép elé, és átutal egy összeget, és azt mondja, hogy ilyen módon szeretném kifejezni Istennek a hálámat. Persze feltehetjük azt a kérdést is, hogy Istennek kell-e a pénzünk. Ugye furcsa kérdés ez. Aki mindeneket teremtett, mindent létrehozott, ugyan mi szüksége van a mi pénzünkre? Nyilvánvalóan semmi. Neki nem kell a pénzünk. Nem tudunk semmit se adni, amire azt mondja, hogy ó, de vágynék rá, de szeretném, ha XY gyermekem ezt nekem adná. Mindene megvan. Az egyetlen, amire igazán vágyik, az a mi szeretetünk, a velünk való szeretet kapcsolat. Mégis, hogyha pénzről van szó, akkor, hogy lehessen érteni ezt az Isten dicsőségére való adakozást, úgy tudnám megfogalmazni, mint mondjuk, mikor meghal valami nagyon gazdag ember, nagyon módos, vagy nagyon nagy tiszteletben álló valaki. És a család tudja, hogy iszonyatosan sok ember lesz majd a temetésén. Több százan, vagy lehet ezren lesznek. És akkor már a temetés előtt megkérnek mindenkit, hogy ne hozzanak virágot, hiszen tudják, hogy több teherautónyi lesz belőle, és több millió forintot fognak elkölteni virágra, és ilyenkor szólnak, hogy Azt kérjük, amit virágra, koszorúra szánnának, azt adják ennek vagy annak a jótékonysági szervezetnek, vagy fogyatékos otthonnak, vagy valami ehhez hasonló. Valami jó célt, karitatív célt megjelölnek, és azt mondják, ezt a pénzt, amivel szerettétek volna kifejezni felénk a megbecsülést az elhunyt iránt, vagy a családunk iránt, ne nekünk adjátok, mert nem vagyunk rászorulva, hanem segítsetek máson. Amikor Isten dicsőségére adakozunk, ilyen történik, hogy abból a pénzből az egyház, a gyülekezet missziót végez, ifjúsági missziót, vagy éppen szegényeket segíthet. Hát ilyen módon fejezhetjük ki, mondjuk pénzzel a hálánkat Isten felé. De nem összevethető, elenyésző, semminek nevezhető a pénz, ahhoz képest, amivel igazán ki tudjuk fejezni az Isten iránti hálánkat, és ez a másik dolog pedig az iránta való engedelmesség, az iránta való szeretet, ahogy azt az előbb is mondtam. Mert Isten mindig a legjobbat akarja nekünk, és ő nagyon jól tudja, hogy a legjobb nekünk vele élni. Ez a legjobb. Nélküle bármilyen sikeresnek tűnhet az életünk, valójában nem az. Erre vágyik, ezt szeretné. Jöjj hozzám, beszélgess velem. Legyél velem közösségben, és én is szeretnék veled beszélgetni, vezetni téged. Zofóniás próféta Jósiás király idejében élt, de még akkor, amikor a Jósiás gyermekként ült a trónon. Tudjuk róla, Jósiásról, hogy 8 éves volt, amikor királlyá tették őt, és ez az az időszak, amikor még nem találta meg a Mózes 5. könyvét a templomban, a Deuteronómiumot, még nem indult el az a fajta megújulás, amiről nagyon jól ismerjük Jósiás királyt. Fiatal volt, gyerek volt még ebben az időben, nem volt igazi hatalma, bölcsessége, és a nép a korábbi félszívűségében élt. És ezt a félszívűséget ítéli meg az Úr Zofóniás prófétán keresztül. Mert sajnos egyszerre volt jelen a nép életében az Úrnak való szolgálat, a Baál kultusz gyakorlásával, ahogyan a felolvasott igében is hallottuk az Isten tisztelet kezdetén. Sőt, gyakorolták a csillagok tiszteletét, a moloknak is áldoztak. Szóval egy olyan világ volt az, amikor minden belefért a vallási életbe. Amikor ilyet hallunk, vagy ezekről hallunk a Szentírásban, akkor talán az jut az eszünkbe, én legalábbis így voltam fiatalkoromban, gyerekkoromban, hogy milyen egy elvetemült nép volt ez, hogy lehetett így élni, borzasztó. De hogyha a magunk életére nézünk, akkor azt kell mondani, hogy sajnos nagyon is megtalálható ugyanez. Nagyon is megtalálható. Gondoljunk csak bele, egy református, még akár templomba járó embernek a szívében is, milyen sok esetben van helye a babonának, a horoszkópnak, az asztrológiának, a természetgyógyászatnak a vasárnapi istentisztelet mellett. Megfér együtt. Kérem az Istent, hogy segítsen, hogy vezessen, hogy gyógyítson, hogy áldjon meg, és hétfő reggel meg kinyitom az újságot, és hol nyitom ki a horoszkópnál? Milyen lesz a mai napom? Hát ez ugyanaz, testvérek. Csak éppen nem hozzuk az áldozatot. Nem olyan látható, nem olyan látványos, mint annak idején, de ez ugyanaz. És ez nem okoz fennakadást, belső konfliktust. Ezért is olyan fontos hallani Zofóniáson keresztül a felhangzó igét. Isten inti, figyelmezteti a népét, hogy ítélet lesz mindennek a vége, de a kegyelmet is megjeleníti, hiszen a megtérőnek Isten mindig megújulást, megtérést, irgalmat ígér. Érdekes a kifejezés, amit itt használ az Úr. Azt mondja, hogy megbüntetem a férfiakat, akik olyanok, mint a seprején tönkrement bor, és azt gondolják magukban, nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Tulajdonképpen azt gondolták itt az emberek, hogy Istennek úgy tűnik, így is jó. Nem tesz semmit. belefér neki is. Hát akkor nekünk miért ne férne bele? Olyan embereket ítél meg Isten, akik olyanok, mint a seprein tönkrement bor. Így fogalmaz. Tegnap gyülekezeti kiránduláson voltunk, a Bükkben sétáltunk egy jó 10 kilométert, és beszélgettünk többen, akik ott voltunk egymással, jó volt kicsit még jobban megismerni a másikat, és beszélgettem én magam is elég hosszan, például Benke László testvérünkkel. Azért említem őt, mert tudom, hogy ő szakember a bor készítésben, és úgy bánom, hogy erről nem beszéltünk, a bor készítésről. Pedig milyen jól fel tudtam volna használni a mai ige hirdetéshez az ő tudományát. Így viszont az internetről olvastam el néhány dolgot, hogy hogy is van ez a borkészítés, azért, hogy biztosabbak legyenek az ismereteim. Persze mi is csináltunk bort sokszor. A szőlőt, amikor leszüretedik, érdemes lebogyózni, úgy kipréselni. A szőlőlét megfelelő módon helyezik el, attól függően, hogy vörös vagy fehér borról van szó. Hamarosan elindul az erjedés, ami által a szőlőléből, vagy más szóval a mustból bor lesz. Az erjedésnek a folyamata nem szép. Aki látott már kiforró mustot, az tudja, hogy ez milyen. Zavarossá lesz a must, kellemetlen szagok indulnak meg, habos lesz, és még veszélyt is hordoz magában, hiszen a mustgáz az szinte minden esztendőben követel életeket itt hazánkban. Szóval az erjedés nem nevezhető szép folyamatnak, de elkerülhetetlen, hogy a mustból bor legyen. Azt szokták mondani a pszichológusok, és főleg Gyökösi Endre használta ezt a kifejezést a kamaszkor leírására, hogy azt mondta, ez olyan éppen, mint ahogyan a mustból bor lesz. Elindul az emberi élet, gyermek növekszik, és aztán eljön a kamaszkorba, amikor minden pont olyanná lesz, mint ahogyan a kipréselik a szőlőt, és a must elkezd zavarosodni. Ugyanilyenné válik a fiatal. Nagyon sokszor furcsán viselkednek, felnőttek megítélése szerint bután viselkednek, nagyon sokszor megbántják a szüleiket, a tanáraikat, és igazából ők önmagukat is kínozzák, nem érzik jól magukat, de keresik, kik ők, mi a hivatásuk, milyenek lesznek, egyszerűen az identitásuk keresésében vannak. És ez egy olyasmi folyamat pont, mint ahogy a bor kiforrik. Nem szép, de szükséges, mindnyájan átmentünk rajta, akik már ezen túl vagyunk, szükséges, hogy aztán majd kinyíljon előttünk az a fiatal élet, hogy egyszer majd egy erős, letisztult férfi vagy nő legyen belőle. Isten azt mondja ebben az igében, hogy vannak, akik olyanok, mint a bor, amely a seprőjén marad. Ez pedig bajt jelent, mert a bor valóban a forrás, az erjedés végére letisztul, de hogy tiszta is maradjon, szükséges leválasztani, lefejteni a zavaros maradvány részektől, amik a tároló edény alján gyűltek össze, azaz leválasztani a seprőről. Sőt, ezt a folyamatot még egyszer, de inkább jobb kétszer megismételni. Izrael népe azonban nem vált el attól, amiről Isten azt mondta, hogy rossz, hogy káros, hagyd el, hanem maradtak ezzel a képpel élve a seprőn. Megtörtént egy tisztulás, de nem volt teljes. Meg voltak elégedve a félszívű Isten iránti odaadással. Mondták is, hogy nem tesz az Úr sem jót, sem rosszat. Végül is mindegy. Hát ezt ítéli meg Isten zofóniáson keresztül. És akkor most forduljunk a saját lelkünk felé. Mert megkérdezi Isten ezen az igén keresztül ma délelőtt, hogy és milyen a te lelked? Milyen a te lelked? Talán a te lelked is erjedőben van? Aki húzamosabb ideig itt van a templomban, és figyel Isten igéjére, annak az életében ez elkerülhetetlen, hogy megtörténjen. Elkerülhetetlen. Egy idő után érzi az ember, ahogy ide jár, hogy elkezdenek zavarossá válni a dolgok. Elkezd gondolkodni, hogy is vannak mindezek, amikről hallok a szószékről, vagy amit olvasok a Bibliából, és hogy van mindez harmóniában vagy diszharmóniában azzal, amit én élek. Éltem egy életet, de valami egészen mást hallok itt. Ez az igaz, vagy nem? Az az új élet, amiről hallok a lelkipásztoroktól, az nekem kellene, de hogy lehet az enyém? Hogy jutok hozzá? És olyan zavarossá válik az ember élete. Olyan kiforróba lesz. És ez nem függ az életkortól. Ez nem csak a kamaszokra jellemző, hanem bárkire. Reményik Sándor így ír erről. Először sírsz, aztán átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe veled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Hát valami ilyesmi megy át az ember, amíg eljut a kegyelemig. Ez az a fajta kiforrás az életében. Úgy szeretnék az Istennel találkozni, szeretném az ő kezébe tenni az életemet, de hogyan? És annyi kínlódáson, nyomorúságon keresztül végül kiderül, hogy maga Isten hordoz és fogad magához. Jézus Krisztusban magához ölel. Amikor valaki ennek a kegyelemnek a részesévé lesz, akkor az életében a bűn leüllepszik. Betölti az öröm, a hála, a boldogság Isten iránt, hogy őt annyira szereti. Úgy érzi, hogy nem is bírna vétkezni. Eszébe sem jutnak korábbi bűnei. Talán, ahogy visszatekint, úgy érzi, hogy is tehettem én ilyeneket. Minden megváltozott. De ha a bűn csak leüllepszik, de nem válik az ember le róla, akkor hamar vissza fog térni, kísérteni. Elég ezzel a képpel élve a hordót, amelyik nincs lefejtve, csak meglökni. Egy kicsit megmozdítani, és már is ott az alján elkezd valami mozogni, mocorogni. Vagy amikor valaki venni akar belőle, mélyebbre engedi a lopót, és azonnal megmozdulott lent a seprő. Sőt, önmagában a seprő károsítja a bort. Milyen állapotban van a lelked? Erjedőben? Ebben a fázisban? Vagy túl vagy rajta? Szép kiforrott bor az életed? Élő a kapcsolatod Krisztussal? Ha ez így van, nagyszerű. De mi van a seprővel? Mi van ott lent, mélyben? Ott is rendeződtek a dolgok. Elválsz, leválsz a bűnről, megtagadod azt? Sok keresztjén elhasal ebben. Minden rendben van, érti és hálás Krisztus kegyelméért, de a bűnökkel véglegesen nem számolt le. Maradnak azok is, és kísértenek, visszajönnek, támadnak és fertőznek, rombolnak. Van, aki nincs is ennek a tudatában, és úgy gondolja, hogy rendben van ez így. Van, aki küszködik vele, de nem változtat. A helyes mód azonban csak az lehet leválni róla. Isten szeretete irántunk végtelen, ezt Krisztusban mutatta meg. Ő szeretne minket teljessé tenni. Jézus Krisztus áldozata tökéletesen elég arra, hogy új életben járjunk. Ő nem csak azért jött, hogy egy kicsit rendezze az életünket, hanem azért, hogy teljesen elvegye a bűneinket. Éppen ezért mondd el az Úrnak, ha gyógyulni akarsz a félszívűségből. Hogyha ott vannak még mindig a bűnök, amiket megtűrtél, amikről azért tudod, sejted, hogy ezek nem jók, de nem végeztél velük. Mondd el, ha tisztulni akarsz. Itt van az Úr asztala, bizonyítja, hogy mennyire komolyan gondolja ő a szabadítását. Mert az első úrvacsorát az Úr Jézus mind a 12 tanítványának adta. Adta Júdásnak is. Tudta, hogy el fogja árulni. Tudta. De ez a Júdás, aki ugyanúgy részesült az úrvacsorában, mint az összes többi, nem találta meg a kegyelmet. Nem hitte el, hogy Jézus Krisztus annyira szereti őt, hogy ezt az árulását is kész megbocsátani. És nézzük meg a másik nagy embert, a másik híreset, Pétert, aki ugyanúgy megtagadta Jézust. Háromszor is esküdözve fogadta, ő nem ismeri ezt a Jézust. Nem tud róla semmit. Ő is megtagadta, elárulta Krisztust. De tudta, hogy van bocsánat. Neked is van. Le lehet válni a bűnökről. Meg akar menteni. Te is hidd, hogy meg tud gyógyítani, meg tud újítani hitedben, életedben. Ma, most. Így legyen. Amen. Urunk, köszönjük a kegyelmet, amelyben részesítesz. Hálásak vagyunk, hogy most is adod nekünk annak bizonyságát, a megtört kenyérben, a kiontott, kitöltött borban, Krisztus szabadítását jelképező úrvacsorai jegyekben. Urunk, köszönjük neked, hogyha abban vagyunk, vagy átmentünk, annak az állapotán, amikor keressük a kegyelmet. Köszönjük, ha így ismerhetünk téged, mint megváltónkat. És imádkozunk azért, hogy segíts bennünket megszabadulni a folyton visszatérő vétkektől. Imádkozunk, Urunk, hadd légy te így, ami igazi megtisztítunk. Ne hagyj a seprőn, ne hagyj a bűnben. Hozzád jövünk, mert te vagy az egyetlen, aki ebben gyógyulást, tisztulást tudsz adni. Imádkozunk, hadd jöhessünk így az Úr asztalához, hadd élhessük át így ezt a kegyelmet. Hadd tudjunk megbocsátani önmagunknak, hadd tudjunk megbocsátani egymásnak. Így légy velünk, és árazd ránk kegyelmedet az Isten tisztelet további részében, az úrvacsorában is. Amen. Imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.